Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek, Isten áldjon meg bennünket az Isten tiszteletünknek a folytatásában is. Tehát a Jelenések könyvének a sokadik része, vagyis a hatodik része következik a tanítási sorozatunkban. És továbbra is a hét lélek titkáról beszélünk. Minden egyes vasárnap, amikor a Jelenések könyvénél kinyitjuk a Bibliát, tulajdonképpen nem más történik, mint egy ilyen titoknak a leleplezése, ugyanis a Jelenések könyve tele van titokkal. Olyan titkokkal, amit első olvasásra kevésbé lehet megérteni, de viszont ha az ember mélyebben tanulmányozza a Bibliát, akkor hát ezek a titkok föltárulnak, és nagyon sok kincs lesz az, ami meggazdagít bennünket. Ki az, aki szereti a krimiket nézni, vagy olvasni? Az is valami hasonló, nem? Ilyen titkok mindig el vannak rejtve a regénybe vagy a filmbe, és akkor, hogy haladnak az események, ezek a titkok valahogy így napvilágra kerülnek. Hát hadd mondjam, hogy a Jelenések könyvében sokkal magasabb holderejű dolgok vannak elrejtve, mint bármilyen krimibe, amiben hát nagyon érdekes dolgok jöhetnek elő. Tehát most a hét lélekkel kapcsolatban szeretnénk tovább lépni. Az Isten hét lelke a Bibliában szintén egy nagy titok, és az elmúlt vasárnapokon ennek a titoknak egy jelentős részét már elapleztük, most folytatnánk ezt, de mielőtt ezt megtesszük, szeretném újra felolvasni azokat a szakaszokat a Jelenések könyvében, ami az Isten hét lelkével kapcsolatos kijelentések. Az első rész 4. fejezetében ezt mondja: János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak. Aztán a 3. rész 1. verse így kezdődik. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 4. rész 5. verse. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal, az Isten hét lelke. 5. rész, 6. vers. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme, az Isten hét lelke, akiket elküldött az egész földre. Egy pici időt szálljunk most is az ismétlésre. Tehát az Isten hét lelkével kapcsolatban, hogyha visszamegyünk egészen az Ószövetségig, akkor azt kell látnunk, hogy amikor Isten elrendelte az Ószövetség Isten tiszteletnek a rendjét, rendtartását, hogy milyen módon ünnepelje az Isten népe őt, milyen módon tiszteljék őt, akkor ennek egy fontos eszköze volt a Szent Sátor, később, amikor már letelepedett a választott nép az ígéret földjén, akkor pedig a kőből épült templom. És akár a Szent Sátornak, akár a templomnak volt egy olyan része, ami a szentélynek hívunk, ami a középső része volt ennek az építménynek. Ezen belül volt még egy szentek szentje, ahol csak a frigyláda volt, de a szentélyben volt 3 fontos tárgy, ami szimbolizálta a Szent Háromságot, és ezek közül az egyik volt a menóra, tehát ez a hétágú mécstartó, ami az Isten hét lelkét szimbolizálja, tehát mindegyiknek égni kellett, mindegyiknek folyamatosan kellett égni, a papoknak mindig tisztítani kellett ezeket a mécstartókat, mindig újra és újra, hát bizonyos ilyen kóser olajjal föltölteni, tehát ilyen megszentelt és különös eljárással elkészített olajjal kellett föltölteni, és azokat a kis kanócokat, ami bele volt téve, hogy égjen a láng, azokat folyamatosan tisztítani kellett, hogy soha ne aludjon ki. Vagyis ez azt szimbolizálta, hogy az Isten lelke az ég, az bevilágít mindenhova, nem csak ott a szentét világította meg, hanem a Szentlélek az bevilágít az életedbe, a szívedbe, mindenütt ott van és felfedi a titkokat. Tehát innen indul az Isten hét lelke. Korábban beszéltünk arról, hogy a szentélyben volt még másik 2 fontos eszköz. Az egyik az illatáltozati oltár, a másik pedig a szent kenyereknek az asztala, de most ezzel nem foglalkoznánk. Tehát maradnánk a menóránál, tehát a hétágú gyertyatartónál, vagy mécstartónál. Tehát az a fontos üzenete a menórának, vagyis a hétágú mécstartónak, hogy folyamatosan égen a láng, mind a 7 láng. És amikor szeretnénk megfejteni azt, hogy a Jelenések könyvében, amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten hét lelke hogyan működik, és ki az a hét lélek, vagy mi az a hét lélek, vagy valahogy definiáljuk, vagy meghatározzuk, akkor egyrészt elindulunk a menorától, tehát ott a hetes szám megjelenik, amely egyébként a Bibliában mindig a teljességnek a száma, tehát ahol hetesről olvasol, akkor mindig a teljességet fejezi ki, vagy az egészet fejezi ki. És később, amikor olvasgatjuk a Bibliát és lapozgatunk, egyik messiási proféciánál találkozunk Ézsaiás könyvében azzal, hogy amikor Ézsaiás profétál arról, hogy majd amikor el fog jönni a messiás, akkor ennek a messiásnak az életében milyen módon működik az Istennek a hatalma, akkor ezt látjuk, hogy Ézsaiás 11-ben így kezdődik a messiási profécia: vesszőszál hajt ki Isai törzséből, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének a lelke. Tehát amikor eljön a messiás, akkor mindezzel rendelkezni fog, vagyis ezek a tulajdonságok jellemzően működni fognak az életében, és hogyha megszámoljátok itt az ézsaiási proféciában, hogy ez a vesszőszál hajt ki Isai törzséből, tehát Dávid édesapjától, utána Dávid családjából származik a messiás, hajtás sarja gyökereiről, és hány tulajdonság van itt megnevezve? Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr félelmének és ismeretének a lelke. Tehát hét lélek. Mind a hét ott van Krisztusnak az életében, szolgálatában, és bárhol kinyitjuk a Bibliát, amikor a Jézusi szolgálatról tanulmányozunk a Bibliát, vagy nézzük, mindez valóságosan működik Jézusnak az életében. Tehát mind a hét ez a teljességnek a száma. A következő ábrát megnézzük, akkor legelőször beszéltünk a középső lángról, az Úr lelkéről, amit csak így összefoglalva annyit szeretnék mondani róla, hogy amikor valaki eljut a bűnbánatra, és újjászületik, megtér, akkor mindig ez lobban föl az Úr, ez a középső, az Úr lelke megjelenik, vagy a Szentlélek megjelenik az életedbe, és elkezdi bevilágítani az életedet. És ennek az első lángnak a legfontosabb tulajdonsága az, amiről Pál apostol beszél, hogy a fizikai vagy a testi szintről átviszi az embert a lelki vagy szellemi szintre. Róma 8.9-ben ezt olvassuk: ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, tehát itt van egy minőségi ugrás testi szintről a lelki szintre, vagy szellemi szintre, attól függ, milyen Bibliát olvasunk. Ha az Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akiben az Úr lelke, vagy Krisztus lelke, az teljesen mindegy, attól függ, hogy milyen Bibliát olvasunk. Tehát ahol a Krisztus lelke, vagy az Úr lelke nem jelenik meg, az nem az övé, tehát nincs újjászületve ez az ember, tehát a Szentlélek nem is jelent meg az életében, tehát belülről nem munkálkodik, kívülről lehet, hogy valamilyen módon a Szentlélek próbálja irányítani, befolyásolni ezt a valakit. De amikor az Úr lelke megjelenik, akkor az embernek lehetősége van a megtérésre, újjászületésre, az Isten csodáját átéli, és ezt a minőségi ugrát, hogy a testi szintről átugrik a lelki vagy a szellemi szintre. A folytatásban beszéltünk a bölcsesség és értelem lelkéről, és a bölcsesség és értelem lelke, amikor kigyullad valakinek az életében, vagy működik, akkor azt látjuk, hogy az értelem az nem egy ilyen magasabb rendű intelligenciát jelent tulajdonképpen, vagy nem azt jelenti, hogy valaki képzettebb, mint aki mellette ült, vagy másnál, máshoz viszonyítva, hanem arról, hogy a Szentlélek olyan módon segíti azt az embert, hogy jól tudja értelmezni a körülöttünk lévő világ dolgait, vagy az Istennek a kijelentéseit, és a bölcsesség pedig, hogy amit jól értelmezünk, azt utána alkalmazni is tudjuk. Májka múlt vasárnap mondott nekem egy jó kis történetet. Azt mondta, hogy egyszer, amikor egy ilyen tesztet kellett kitölteni, biztos valamit elírtak benne, de lényeg az, hogy ez volt a tesztben, hogy még mindig vered a feleséged, és igennel vagy nemmel szabad volt válaszolni. Most, hogyha ezt a kérdést elolvasod, hogy még mindig vered a feleséged, és azt írod, hogy nem, akkor már nem, akkor eddig miért verted? Ha azt írod, igen, akkor miért vered? Tehát, hogy, szóval ez egy ilyen lehetetlen helyzet emberileg. Emlékeztek rá, a múlt vasárnap Jézus történetéből megnéztünk egy olyan szakaszt, amikor Jézusnak tesznek fel egy ilyen kérdést, hogy emberileg szinte lehetetlen kijönni belőle, amikor megkérdezik tőle, hogy hát szabad a csártának adót fizetni, és akkor mondd meg nekünk az igazságot. Igen vagy nem? És Jézus az isteni bölcsességgel nagyon határozottan megválaszolja ezt, világos választ ad, és azok, akik úgy gondolták, hogy na most megfogtuk őt, azok szégyenkezve elmennek és ott hagyják, mert azt mondták, hogy ilyen bölcsességgel nem tud mit kezdeni. Tehát ez az, amikor az Isten bölcsessége megnyilvánul valakinek az életében, ez lehet nagyon egyszerű hétköznapi dolog is, lehet nagyon bonyolult dolog is. Példabeszédek 8.12-ben olvassuk azt, a bölcsesség ott lakom az értelmességben, és jelen vagyok az értelmes ember gondolataiban. Tehát az értelem és a bölcsesség, az Istentől származó értelem és bölcsesség, az ilyen kéz a kézben járnak, és nagyon fontos, hogy kéz a kézben járjanak, hiszen nem elég megérteni valamit, vagy helyesen értelmezni valamit, fontos, hogy helyesen alkalmazzunk valamit. Ha viszont nem értünk valamit helyesen, akkor nem tudjuk helyesen alkalmazni. Tehát ez a kettő nagyon-nagyon fontos, és mindez az Isten lelkének, a Szentléleknek a munkája, azoknak az embereknek az életében, akik hisznek benne, akik őt követik. És tovább lépünk a tanács és az erőnek a lelkét fogjuk megnézni, ami most már az új témánk, a mai témánk. Tehát a tanács és az erőnek a lelke. Valószínű, hogy mindenki átélt már olyan helyzetet, hogy mentél az utcán, és valaki megállt melletted, és azt kérdezte, hogy mondd már meg, hogy merre van a, nem tudom, posta. És akkor gondolkodtál 2 másodpercig, és azt mondtad, hogy menjen egyenesen, forduljon jobbra, ne föl, hanem mondjuk jobbra vagy balra. Tehát menjen, és útba igazítottad őt. Vagyis tanácsoltál valakit. Ez ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolog. De az életben nagyon sok ilyen dolog van a munkahelyen is, amikor valaki megkérdez valamit, mert esetleg te jártasabb vagy azon a területen, és azt kérdezi tőled, hogy mit gondolsz, az hogy kell megcsinálni, és tanácsolni tudod, tudsz neki jó tanácsokat adni. A szülők tulajdonképpen hosszú évtizedeken keresztül ezt csinálják a gyerekeikkel, néha nem is kérik a gyerekek a tanácsot, de akkor is a szülők el tudják mondani, hogy mit kell csinálni, ilyenkor a gyerekek nagyon boldogok szoktak lenni. De van, amikor meg nagyon nagy szüksége van arra, hogy tanácsot kérjen, és tanácsot is kér, és a szülő tudja tanácsolni. De tulajdonképpen mindenféle emberi kapcsolatban ez folyamatosan működik, hogy tanácsoljuk egymást. A tanács az nem más jelent, mint támogatást, bátorítást, útbaigazítást, és ez történhet bármilyen módon, beszédben, tettekben, példamutatásban is. Nagyon sokféle módon megnyilvánulhat ez. Amikor viszont arról beszélünk, hogy az Istennek a tanácsa, és a tanács és az erő lelke hogyan működik, akkor egy fontos dolgot meg kell figyelni, amit a Bibliában szinte következetesen, folyamatosan bármelyik igeverset, ha megnézzük, amelyek a tanáccsal kapcsolatos, vagy a tanácsolással kapcsolatos, amikor Isten tanácsolja az embert. Tehát amikor Isten mond neked vagy nekem valamit, hogy merre menjél, mit tegyél, vagy mit ne tegyél, ez mindig össze van kapcsolva az erővel. Úgy értsük ezt, hogy amikor Isten mond valamit, és azt mondja Péternek, hogy Péter, tegyél bizonyságot a munkatársadnak. És azt mondja Péter, hogy nekem ez nincs erőm. Akkor Isten, amikor azt mondja, hogy Péter tegyen valamit, akkor nem csak azt mondja, hogy na Péter, csináld meg, és megnézzük, hogy sikerül, és ha belebuksz, akkor sajnáljuk, hanem amikor Isten mond valamit, hogy mit csináljál, akkor mindig küldi, vagy adja az erőt is hozzá. Tehát Isten nem csak parancsokat, vagy tanácsokat ad, vagy útbaigazítást ad, hogy mit kell csinálni, hanem mellé teszi mindig azt az eszközt is, amivel meg tudod tenni, vagyis azzal az erővel, amit ő tud adni. Hadd mondjak néhány példát. Azt mondja a Zsoltárok 138-ban az ige, amikor kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Ugye milyen fontos? Tehát amikor valaki az Istenhez kiált, biztos valami baja van. Valami szüksége van, és Isten mond valamit neki, akkor nem csak egy igazságot mond, hogy ez jó vagy nem jó, ezt csináld vagy azt csináld, hanem mond Isten valamit, az Isten szava az nem csak egy információ, hanem ott van benne, hogy az erő. Az Isten ereje, amikor megnyilvánul, akkor átéljük, az Isten a lelkembe erőt adott, vagy lelkembe erőt öntöttél. Nem csak mondott valamit, aztán kész, hanem az Isten szava és az Isten ereje együtt működik. Aztán azt mondja, hogy Abcsel 1.8-ban a Biblia, szerintem ezt sokan kívülről tudjuk, a gyülekezetünkben sokszor idézzük. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és egészen a föld végső határáig. Ugye mennyire fontos? Azt mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak, és nekünk is, hogy menjél, és az egész világon képviselj engem. És ezt az Isten ereje nélkül hogy lehet megcsinálni? Sehogy. Hát ki az, aki képes lenne erre? És mégis, amikor elhangzik Jézusnak a szájából ez a mondat, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot Jeruzsálem, Júda, Samária, föld végső határáig, és elkezdjük olvasni az Abcselben azokat a történéseket, amivel elindult tulajdonképpen ez az isteni vagy messiási program, akkor azt látjuk, hogy az Isten ereje az folyamatosan ott van azoknak az embereknek az életében, akik képviselik őt. Tehát nem csak arról szólt, hogy van néhány bátor vállalkozó ember, aki úgy dönt, hogy hát odaszállom az életemet egy ilyen dologra, és csinálom, és vagy belebukok, vagy nem, hanem az Isten ereje működik, amikor valaki engedelmeskedik az Istennek a parancsának. Tehát azt kell látnunk, hogy az erőtlenség az nagyon emberi tulajdonság. Ugye így van? Az elmúlt héten hányszor érezted, hogy erőtlen vagy? Akár fizikailag, akár lelkileg, akár így a tehetetlenség érzés, csinálnom kellene valamit, nem tudom, mit csináljak. Vagy egyszerűen csak annyira fáradt vagyok, hogy dolgoznom kellene még, vagy valamit meg kellene még tennem, de egyszerűen fáradt vagyok, képtelen vagyok megcsinálni, pihennem kell. Szóval az emberre nagyon jellemző ez az erőtlen állapot, vagy az erőtlenség. Ha az Isten oldalát nézzük, a Bibliát bárhol kinyitjuk, sehol nem látunk utalást arra, hogy az Isten panaszkodna azért, hogy fáradt, hogy erőtlen lenne. Az Istennél ott van az erőnek minden lehetősége. Az Istennél erő van, az embernél ott van az erőtlenség, és amikor azok az emberek, akik az Istenhez kiáltanak, vagy az Istent kérik bármiben, hogy tanácsolja őket, vagy segítse őket, vezesse őket, akkor Isten mond valamit, és az Isten ereje is ott van mellette. A tanács és az erőnek a lelke együtt működik. Tehát ha csak az egyik működne, hogy Isten mondja, mennyit csináld meg, akkor abból nem sok áldás lenne, mondhatnánk így. Nagyon sok ilyen izzadságszagú dolog jön ki belőle, amiben keresztények erőlködnek, de az Isten nélkül próbálnak valamit megtenni. Lehet, hogy helyesen értelmeznek dolgokat, mert hogy megértették, hogy mit mond Isten, de mégis az Isten ereje nélkül ez nem megy. A tanács és az erő lelkének együtt kell működni. Azt mondja a Mikeás: engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákobnak a bűnét, Izraelnek a vétkét. Gondoljatok bele, az ószövetségi prófétáknak szüksége volt az Isten erejére? Kiállni a király elé, uralkodó elé, vagy a nép elé, és azt mondani, hogy azt mondja az Isten, hogy ti nagyon bűnösek vagytok. Hát ez kellett erő, nem? Az Istennek az ereje. Egyrészt, hogy tudja, hogy igazat mond, másrészt, hogy bármi következik ezután, az is, hogy valakit lecsuknak, valakit bebörtönöznek, valakit megszabadítanak a fejétől, bármi történhet, mert az akkori világban ez megtörténhetett, hogy az uralkodó úgy dönt, hogy köszönjük szépen, erre az ilyen tanácsokra nincs szükség, mert az ilyen proféciákra nincs szükség, és akkor likvidálunk téged. Ez benne volt. És Mikeás azt mondja, hogy amikor Isten arra indít engem, azt mondja, hogy álljak ki, és mondjam meg a népnek, hogy ez a bűn, és hogy helyes irányba tereljem őket, akkor átélem azt, hogy az Úr lelke és az Úr ereje betölt engem. És ezért tudom megcsinálni. Lukács 24-ben olvasunk arról, ami így hangzik: íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezt Jézus ígéri a tanítványoknak. Azt mondja: várjatok, várjatok, amit mondtam, azt ne felejtsétek el, maradjatok itt Jeruzsálembe, és amikor jön a mennyei erő, akkor induljatok. És akkor jött a mennyei erő pünköstkor, Szentlélek megjelenik, és elindultak. És robbant minden. És működött minden. És nem azért, mert annyira tudták, hogy mit kell csinálni, hanem azért, mert az Isten ereje, az Istennek a hatalma ott munkálkodott velük együtt. És aztán később olvasunk az Apcsel 4.33-ban arról, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusnak a föltámadásáról. Nagy erővel tettek bizonyságot. Vagyis a tanács és az erő. Ugyanilyen egyszerű, és annyira logikusnak is tűnik, hogy az Isten csak mondana valamit, és ránk bízná az erőtlen emberre, hogy tegye meg, hogy hajtsa végre az Istennek a programját, akkor ebből nem sok minden lenne. Vagy gyakorlatilag semmi nem lenne. De amikor Isten kimond valamit, akkor az nem csak információ, hanem erő. Az Istennek az ereje megnyilvánul. Gondoljatok a teremtésre. Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és ez nem csak a nagy semmibe egy ilyen bekiáltott valami, hanem az erő ott van benne, és megmozgat mindent, és világosság lesz. De az Isten azt mondja, hogy a szárazföld és a tenger váljon ketté, és ez nem csak egy ilyen üres információ, hanem ott van benne az Isten teljes hatalma és teljes ereje, és elkezd mozogni minden. Mert az Isten szavában, az Isten kijelentésében, az Isten tanácsában ott van benne az Istennek az ereje is. És ez nagyon-nagyon fontos látni. És amikor te bármihol olvasod a Bibliát, vagy személyesen kapsz valami vezetést a Szentlélek által, hogy tegyél meg valamit, vagy ezt csináld, vagy így csináld, és akkor azt mondod, hogy ez nem én vagyok. Az lehet. De ne felejtsd, de hogyha Isten mondott valamit neked, akkor az erőt is adja hozzá, és hogyha lépéseket teszel és elindulsz, akkor elkezd működni az Istennek az ereje. Olyan sokszor megtapasztaltam már, hogy emberileg minden bajom volt, hogy hát én ezt nem fogom megcsinálni, én ezt nem vagyok képes erre az egészre, de mégis valahogy Isten tovább segített ezen a bizonytalan állapoton, és amikor megmertem tenni az első, meg a második, meg a sokadik lépést, akkor rájöttem arra, hogy hát az Isten ereje visz engem. A saját erőmből soha nem jöttem volna ide. A saját erőmből soha nem lettem volna lelkész. A saját erőmből soha nem prédikálnék egyszer sem, mert annak semmi értelme nincs. Valahogy mindig Isten segít ebben az egészben. És te is átéled ezt, akár a hétköznapi dolgokban, a misszióban, a munkádban, bármiben. És ne felejtsd el, bármit mond Isten, az Istennek a szava, vagy az Istennek a tanácsa együtt jár, vagy együtt működik az Istennek az erejével. És ezt azért fontos látni és tudni, hogy ha összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a keresztény szolgálat, hogy a keresztény élet az Isten ereje nélkül egy nagy nulla, semmi. Sőt, talán azt is mondhatom, és ne botránkozzatok meg, nem nulla, hanem mínusz. Több kárt csinál, mint hasznot. Amikor emberileg valaki okoskodik, erőlködik, mutogatja magát, hogy ezt hogy kellene, meg így mondta az Isten, meg úgy mondta az Isten, de valahogy nincs benne az Istennek az ereje, csak az emberi próbálkozás, az mindig valami nagy bukást jelent. És ha valaki ezt látja, akkor nem azt mondja, hogy jaj, de jó az Isten, hanem azt, hogy na, köszönöm szépen, ebből nem kérek. A legtöbb botránkozást, vagy a legtöbb értetlenséget a körülöttünk lévő világban az okozza a kereszténységgel szemben, hogy az emberek nem az Isten erejét látják, hanem az embereknek az okoskodását, meg az erőlködését. Ugye így van? Ha találkozol valakivel, aki nem keresztény, és beszélgetsz, és kiderül, hogy te keresztény vagy, és föltesz kérdéseket, akkor vannak ilyen standard kérdések, amiket föltesznek az emberek, de hát akkor ez miért van így, miért van úgy, miért van amúgy. És ez mind-mind arra vonatkozik, hogy azokban az élethelyzetekben, vagy történelmi eseményekben azok a keresztény emberek, vagy keresztény csoportok nem az Isten erejénben bízva, és az Isten erejével tettek valamit, hanem emberi erőködés volt az egész. Vagyis az Isten nélkül. Nos, hát amikor arról beszélünk, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életünkben, és az Isten hét lelke, mind a hét lámpás működjön, akkor ne felejtsük el azt, hogy imádkozzunk folyamatosan azért, hogy Isten egyrészt tanácsoljon bennünket, tehát ne csak úgy bolyongjunk valahol a nagyvilágba, tehát ez a mennyei GPS valahogy működjön, hogy tudjam, hogy hol vagyok, és merre tartok, és mit kell csinálni, mi a következő lépés, de ne felejtsd el, hogy ahhoz az úthoz, amit az Isten megmutat neked, ahhoz adja az erőt. Vagyis teletankolja az autódat, vagy nem tudom. Tehát, hogy a lelkedet föltankolja, és azt mondja, hogy tudsz menni. A tanács és az erőnek a lelke. Isten szavában ott van az erő. Amikor Isten mond valamit, akkor mindig ez működik. Szeretnék most is egy filmrészletet mutatni, minden kommentár nélkül, majd meglátjátok, hogy az Isten szava és az Isten ereje hogy működik együtt. A kis bejátszásban azt láttuk, hogy Péter mond valamit, ennek a béna embernek, aki koldult ott a templom lépcsőjén, és azt mondja, hogy az Jézus Krisztus nevében mondom neked, hogy kelj föl és járj. Ez egy rövid mondat, ez egy információ, igaz? De hogyha ezt az információt nem csak Péter mondja, hanem az Isten akaratát mondja ki, akkor benne van az Istennek az ereje, és elkezd működni. És ez így van minden olyan helyzetben, amikor mondunk valamit, vagy teszünk valamit, és nem magunktól tesszük, hanem az Isten parancsolta, hogy tegyük meg, és megtesszük, és valahogy benne lesz az Istennek az ereje. Ez nem azt jelenti, hogy bármikor kimondod ezt a varázsmondatot, akkor mindig egy béna meggyógyul. Ugyanis amikor végigolvassuk az abcselt, akkor Péternek az életéből elég sokat tudunk, vagy később a leveleiből is, és lehet, hogy ez volt az első és utolsó ilyen típusú csoda. Amikor azt mondta valakinek ilyen módon, más csodákat átélt. Ezért fontos az, hogy ne önjáróak legyünk, tehát nem amit én kitalálok, azt az Isten legyen, majd meg fogja csinálni. Tehát nem én irányítom az Istent, hanem amit az Isten mond nekem, és azt fölfogom, megértem, az Isten tanácsolását tudom helyesen kódolni, engedelmes vagyok ebben, és azt mondom ki, vagy abban engedelmesen tovább lépek, akkor működik az Istennek az ereje. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem ilyen kliséket kell megtanulni, hogyha betegnél jársz, akkor mit kell mondani, ha bénával találkozol, vagy vakkal, vagy sántával, vagy nem tudom, vagy szomorú emberrel, vagy vidám emberrel, vagy szegénnyel, vagy gazdaggal. Tehát amit az Isten mond. És ez azért van így, hogy az ember ki legyen szolgáltatva annak, hogy az Istennel jó kapcsolatban legyen. Hát az Isten erre vágyik mindig. Hogy az ember jó kapcsolatban legyen vele. És amikor ez a jó kapcsolat működik, a kommunikáció jó működik, megértjük, kimondjuk, megtesszük, és jön az Istennek az ereje, ami valamilyen módon természet fölöttévé teszi mindazt, ami történik. úgy emlékszünk a gyülekezetünknek a küldetésére. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És ha valaki azt mondja, hogy oké, ezt értem, szeretném megtenni, mert hiszem, hogy az Istentől van, akkor elkezdi átélni azokat a csodákat, hogy az Isten ereje valahogy vezetni fogja őt. Hogy találkozol olyan valakivel, akivel esetleg mostanában nem is találkoztál, pedig szerettél volna, és mégis összejön. Ha vágysz arra, hogy az Isten akarata, vagy az Isten ereje működjön, akkor Isten olyan helyzetekbe hoz, ahol tudsz neki engedelmeskedni. Hogy az Isten szeretetét tudod képviselni, mert ez a célunk, hogy az Istennek a szeretetét továbbadni őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Amit mi Istentől kaptunk, azt továbbadjuk másoknak. És hogyha ezt lefordítjuk a hétköznapi dolgokra, akkor persze tudjuk, hogy fontos az, hogy mi a környezet, kik vannak körülöttünk, vagy valakinek Jézusról beszélsz, vagy elmondod, hogy te keresztény vagy, vagy elmondod a megtérésednek a történetét. Persze fontos, hogy értelmesen mondd el, fontos a környezet, hogy ne zavarjanak ott, vagy oda tudjon figyelni az a másik. Sok minden fontos. De a legfontosabb, hogy tudd azt, és soha ne felejtsd el, hogy amikor a Jézusról beszélsz, vagy az evangéliumot közdöd, akkor ez nem egy üres kommunikáció a részedről, hanem benne van az Istennek az ereje. És nem te fogod meggyőzni azt a másikat, hogy igaz, amit mondasz, hanem az Isten fogja meggyőzni. Vagy az Isten ereje működik, és az a valaki tovább tud lépni, vagy nem működik az Isten ereje, és ez csak egy jó kis program volt, és semmi más. Ugye értjük azt, hogy mennyire fontos az Isten tanácsolása, a tanácsnak a lelke és az erőnek a lelke, hogy együtt működjön a kettő. Azt mondja az Apcsel 2.37-ben az ige, amikor ezt hallották, mármint Péternek a prédikációját pünköstkor, mint a szíven találta volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk. Elhangzik egy prédikáció, és hogyha az Isten ereje valakit megszólít, mert nyitotta a szíve erre, és az Isten működik benne, akkor nem azt mondja, hogy de jó, hogy vége volt, és hazamegyünk, hanem azt mondja, hogy akkor mit kell csinálnom, mit akar az Isten velem tenni. Az Isten ereje, amikor működik az Isten tanácsolásával, vagy az Isten szavával együtt, akkor mindig valami csodák történnek. Szóval, amikor ezt látjuk itt az Isten hét lelkénél, mindjárt kigyújtjuk a lelkeket, jó? Lássuk a képen is. Tehát az erő és a tanácsnak a lelke, az nagyon-nagyon fontos, hogy a keresztény szolgálatunkban, a keresztény életünkben működjön, mert enélkül nagyon üresek és nagyon gyengék és nagyon kiszolgáltatottak leszünk. Az emberi gyengeségnek az összes jelét tudjuk produkálni, de az Istennek az ügyét nem tudjuk elősegíteni, vagy nem tudunk engedelmesek lenni ebben. És a következő kettő, az ismeret lelke és a félelem lelke. A félelem lelkéről előzetesen annyit, hogy ez nem az a félelem, hogy reszketsz valamitől, vagy megijesztenek és félsz, hanem az Isten félelemnek a lelkéről beszélünk. Tehát az Úr ismeretének a lelke. Ma nagyon népszerűek azok a fajta gondolkodások vagy tanítások, ami alapvetően a New Age-nek a szemléletéből származik, hogy ilyen Lego isteneket raknak össze az emberek maguknak, mint hogy a gyerekek oda mennek, és a Lego az egy nagyon népszerű játék, és kiveszik a piros, meg a sárga, meg a zöld, meg az ilyen, meg olyan formájú játékok elemeket, és összerakják valahogy, és ahányszor próbálkozik összerakni, annyiszor csinál valamilyen alkotást magának, ami tetszett neki. Ha nem szimpatikus, valamit levesz, és helyette tesz egy másikat. Tulajdonképpen a mai korunknak az egyik hatása az, hogy az emberek így rakják össze maguknak a világképüket, így rakják össze maguknak az isteneiket. Egy kis pirosat, egy kis sárgát, egy kis zöldet, egy nagyobb elemet, meg egy kisebb elemet, ami nekem tetszik, abból összerakok valamit, és azt mondom, hogy én egyébként vallásos vagyok, én egyébként hiszek Istenben a magam módján, és ebben ne szóljon bele senki, és én tudom, hogy mit csinálok. És hogyha az Isten, amit én összeraktam, az nem olyan, amilyennek én elképzeltem, vagy nem működik valami, akkor leveszek egy Lego elemet, eldobom, és teszek be egy másikat helyette. És ezek a Lego elemek nem más, mint ezoterika, egy kis okkultizmus, egy kis buddhizmus, egy kis New Age elemek, egy kis keleti filozófia, persze egy kis materializmus is kell hozzá, mert azért annyira nem szolgáltatjuk ki magunkat a dolgoknak, fontos a pénz és az anyagi dolgoknak a biztonsága. Tehát ezekből úgy összerak valaki valamit, és amikor összerakta, úgy gyönyörködik benne, és akkor azt mondja, itt az Isten. Ezt azt lehet, hogy senki nem fogalmazza ezt még így, de ez így működik. És amikor a dolgok nem jól működnek, akkor azt mondja, hogy valamit kidobok innen, és akkor beteszek egy másikat. Nem tudom, kiveszem a buddhizmust belőle, vagy a buddhista elemeket, mert talán az nem tetszik annyira, vagy nem működik nálam, és beteszem az agykontrollt helyette, mert az biztos sokkal jobb, vagy fordítva. És ebben a Lego Istenben rengeteg keresztény jelen van. Rengeteg bibliai jelen van benne. És hogyha valaki ebben él, akkor azt hiszi, hogy ez az igazság, vagy ez így normális, ez is, és ez így jó. Pedig a Biblia azt mondja, hogy amikor a Szentlélek megjelenik valakinek az életében, és elkezdenek világítani ezek a mécsesek, bevilágítják az embernek az életét, akkor elvezetnek az Úr ismeretére, hogy ki az Isten. És akkor mindig egy nagy megdöbbenés, hogy ez nem egy ilyen legó dolog. Hogy az Isten nem én rakom össze, hanem az Isten rak össze engem. Hogy nem én mondom meg, hogy mi kell, és mi legyen, hanem az Isten mondja meg nekem. Hogy fordítva működnek a dolgok. A másik ilyen népszerű gondolkodás, ami megint a torz istenképre utal, és nagyon szükséges, hogy kigyulladjon ez a fény, hogy az Úr ismeretének a lelke, ez a úgynevezett deista világkép. Aminek a lényege az, hogy emberek elhiszik, hogy van Isten, van egy teremtő Isten, a nagy hatalma van, oké, a Bibliának ez a része, elfogadjuk, megteremtette a világot, és miután befejezte a teremtést, nyugdíjba vonult, és azóta nem foglalkozik az egésszel. Hiszen olyan tökéletes ez a teremtés, olyan tökéletes fizikai, meg kémiai, meg matematikai, meg mindenféle törvényeket adott az Isten, hogy ez magától működik. Mint a perpétum mobile, tudjátok, beindítják, és akkor soha nem kell semmit csinálni, az magától megy. De ebben van egy óriási fekete folt. Igaz, hogy az Isten mindenható, igaz, hogy az Isten tökéletes világot alkotott meg. Nagyon sok minden igaz ebben, de nem igaz az, hogy az Isten nyugdíjba vonult. Nem igaz az, hogy most már csak úgy nézegeti, hogy mi történik a világban, és akkor úgy megjegyzéseket tesz, hogy hát ez jó, hát ez nem annyira jó, hát ez szomorú, ez meg örömteli dolog. Nem így működik az Isten. Az Isten ma is nagyon aktív. Az Isten ma is folyamatosan az életed legapróbb részleteiben is be akar világítani a Szentlélek által, vezetni akar, irányítani akar, és bármilyen bajod van, amikor elmondod az Istennek, akkor nem azt mondja, hogy ne arra, hogy én ezen tudok foglalkozni, hanem akar vele foglalkozni. Akar a világ dolgaival foglalkozni, akar a népek és nemzeteknek a dolgaival foglalkozni, akar az egyének a dolgaival foglalkozni, veled és velem, és mindenkivel. És ugye nem mindegy, hogy milyen az Isten képünk. Mert ha a deista világképben hiszek, akkor gyakorlatilag ki vagyok szolgáltatva magamnak, a jó szerencsémnek, a saját erőmnek, a saját bölcsességemnek, és valamit kihozok ebből az életből. De ez nem igaz. Ha viszont az igazi Istenben hiszek, kigyullad az Isten ismeretének a lelke, és világosan tudom, hogy ki az Isten, megismerem őt, akkor egy egészen más életet fogok élni. És akkor is más életet él valaki, hogyha egy ilyen New Age-es legó Istent rak össze magának. Rengeteg próbálkozás, rengeteg kudarc, és a végén egy igazi nagy kudarc lesz. Aztán vannak azok a babonás félelmek, vagy babonás gondolkodás, ami szintén nagyon sok embert jellemez, akik tulajdonképpen ilyen rettegve, félve tekintenek az Istenre. Biztos az Isten megbüntet, biztos az Isten ezt se tartja jónak, azt se tartja jónak, ha ezt teszem, mi lesz a következménye. Vannak emberek, akik az egész életüket egy ilyen félelemben élik le. Egy ilyen babonás rettegésben az Istentől. Mert nem világított be az életükbe az Úr ismeretének a lelke, hogy ki az Isten valójában. Hogy alapvetően az Isten szerető Isten, hogy nem félni kell tőle, hanem Istenhez jönni. És persze vannak azok az emberek, akik tulajdonképpen az égvilágon semmit nem tudnak az Istenről, nem is érdekli őket. Nem túl sokan vannak ilyenek ma már, az ateizmus nem annyira népszerű, legalábbis az ilyen megrögzött ateista gondolkodásmód, de akik azt nincs Isten, nem foglalkozok, hanem nem érdekel. És amikor te azt mondod neki, hogy Jézus meg Isten, akkor azt, hogy ki az? Nincs is ilyen. Emlékeztek arra a történetre, ami a Mózes könyvében van leírva, amikor Isten elküldi Mózest és Áront, hogy a fáraónak jelentsék be, hogy engedje el a népet, és bejelentik, hogy mi vagyunk, én vagyok Mózes, van Áron, mi az élő Istennek a képviseletében vagyunk itt, és az élő Isten azt mondja, hogy te fáraó, engedd el a népet. És erre a fáraó, tudjátok, mit mond? Ki az az Isten, hogy én ismerném? Valahogy az én ismeretemen kívül van. Kell nekem ezzel foglalkozni, ez az Istennel? Mert egyszerűen nem foglalkozott eddig vele, nem ismerte ezt az Istent. És ma is vannak ilyen emberek, akik így tekintenek dolgokra, vagy szellemi világra, hogy egyszerűen nincsen, nem foglalkozok vele. Szóval nagyon nagy szükségünk van arra, keresztényeknek is, hogy ne torzuljon az Isten képünk, és ennek az egész világnak, hogy az Isten ismeretének a lelke az világosan világítson, bevilágítson minden egyes sötét helyre, és egyértelmű legyen, hogy ki az Isten. A Bibliában olvasunk egy olyan történetet, amikor egy ilyen bálványkultusz uralta az Isten népének az életét, és Isten egyik prófétája abban, Isten abban használta őt, hogy egy nagy áldozatot mutatott be a szárazságnak az idején, amikor lehetett demonstrálni azt, hogy a Baál Isten vagy az élő Isten az igazi. És azt mondja az Istennek a prófétája, hogy kedves Baál Istennek a szolgái, mutassátok be az áldozatotokat, hívjátok az Isten segítségül, és hogyha az Isten segít majd nektek, ha az Istennél ott van az erő, akkor majd tüzet küld az áldozatra, és föllobban a láng. És próbálkoznak, és mindent megtesznek, és semmi nem működik. És amikor jön az Isten prófétája, megépíti az áldozatot, leönti vízzel, imádkozik, és az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma megjelenik, és föllobban a láng. És erre azt mondják az emberek, akik ott látják, hogy az Úr az Isten. Ott egy ilyen különleges módon lett demonstrálva, hogy ki is az Isten. Hogy nem akármilyen Baálnak hívják, nem akármilyen szobor, vagy nem akármilyen ideológia, hanem az élő Isten az Isten. És ma annyira szükség van erre, hogy az emberek megtudják, hogy ki az Isten, hogy ki valójában. Hogy igazán tisztán láthassák, hogy ki az Isten, és ki nem Isten. Tehát amikor kigyullad az Úr ismeretének a lelke, akkor ebben segít bennünket. És bennünket, keresztényeket is fontos, hogy segítsen, mert alapvetően persze tájékozottak vagyunk ezen a területen. Tehát egy újjászületett keresztény nem fog Baál Istent imádni, nem fog buddhista szertartásra elmenni, nem hiszi el azt, hogy a hinduizmusban a sok ezer Istennek igaza lenne. Tehát hogy valószínű, hogy ezek nem olyan kísértések. De hogy teljesen tisztán lásd, hogy ki az Isten, hogy ezt ne tévezd el, ahhoz fontos, hogy az Úr ismeretének a lelke folyamatosan világítson. Mert néha az ember jobbra vagy balra ki tud mozdulni. És szükség van arra, hogy ez a lélek működjön. És amikor valaki megtér, vagy valaki újra odaszánja az életét, vagy kéri a bűneinek a bocsánatát, egy ilyen új odaszánása van Isten felé, akkor mindig átéli ezt, hogy ja, hogy tényleg ki is az Isten. Biztos átélted már ezt. Én amikor megtértem, akkor nyilván rengeteg információm volt már arról, hogy ki az Isten. Volt Bibliám, hallgattam prédikációt, sok mindent tudtam róla. De amikor a Szentlélek beköltözött az életembe, és a megtérés, vagy újjászületés pillanata után valahogy olyan tisztább lett ez az egész kép. Nem azért, mert valaki még sok mindent elmondott nekem, hanem azért, mert ez a láng valahogy belevilágított. És mondhatta volna nekem bárki is, hogy nincs Isten, vagy nem ilyen, vagy nem olyan, hogy bizonyíts be meg. Nem érdekel. Tudom, hogy ő van, hogy ki az, mert egyszerűen ez a láng, ez valahogy világít az embernek az életében. Az Úr ismeretének a lelke. Hogy helyesen ismerjük az Urat, és tudjuk, hogy ki ő. És a másik oldalon az Úr félelmének a lelke. Ez is egy nagy titok, hogy az Úr félelmének a lelkét hogy kell megítélni. Azt mondja a Biblia Péter első levelében, második részben, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Szóval amikor körbenézel, előtted, mögötted, körülötted vannak emberek, azt mondja a Biblia, hogy szeresd őket. Az embereket vagy a testvéreket szeressétek. Az Istent féljétek, és a királyt, Magyarországon könnyű tisztelni, mert nincsen, de van helyett néhány más arc, akiket talán úgy gondoljuk, hogy sokkal nehezebb, de persze, ha király lenne, akkor az lenne a nehezebb. A királyt meg tiszteljétek. De mit jelent az, hogy az Istent féljétek? Amikor a félelemről beszélünk, hogy valakitől félsz, van ilyen ember, akitől félsz? Nem kell elmondani, hogy ki az, csak a gondolataidban. Van olyan valaki, aki ilyen félelmetes a számodra, vagy félsz tőle? Hát ha igen, akkor mondok neked egy titkot. Lehet, hogy nem direktbe, de indirekt módon ezt az embert tiszteled. Mert akitől félsz, az bizonyos értelemben tiszteled. Akármit nem mersz vele megcsinálni. Akármi nem történhet közöttetek. A félelemből származik egy tisztelet, hogy az a valaki az nem az átlag kategóriába tartozik. Még akkor is, hogyha negatív értelemben működik ez. A félelemben ez mindenképpen benne van. Viszont az Isten félelem az nem arról szól, hogy gondolj az Istenre, az Isten milyen hatalmas, az Isten milyen nagy, és akkor ijedjél meg tőle. Tehát nem ez a helyes Isten félelem. Hanem ez csak az egyik oldala. Ha tényleg belegondolsz abban, hogy az Isten egy szavával a másodperc egy töredék alatt el tudná söpörni ezt az egész anyagi teremtett világot, hogy ő bármit mond, vagy bármit tesz, az működni fog, akkor ez úgy félelmetes, nem? Hogy ekkora erő, ekkora hatalom, ez mind az Isten. és teljesen ki vagyok szolgáltatva az Istennek, nem? Hát mit tudok ezzel ellen tenni? Gondoljatok csak a természeti erőkre, amikor úgy felszabadulnak. És itt még nem arról beszélünk, hogy az Isten teljes hatalma megnyilvánul egy tűzvészben, az Isten teljes hatalma megnyilvánul egy árvízben, de mégis mekkora erőt tud képviselni. És ennek a sokszorosa az, ami az Istennél van. És ha nagyon szemléletes lennék, azt mondhatnám, hogy az Isten megtehetné, hogy így belenyúl a teremtett világba, az egyik kezébe vesz az egyik bolygót vagy csillagot, a másikból másikat, és összedobja a kettőt. És akkor lesz egy ilyen kozmikus ütközés. És akkor mi van, hogyha a Földet veszi a kezébe? Jó, nem ijeszgettek benneteket, mert ilyet nem fog tenni a Bibliában benne, vagy nem ez fog történni. Tehát, hogy Isten nem szórakozni fog, de hogy csak érzékeltetni szeretném, hogy az egyik oldalon ott van az Isten, aki mindennél hatalmasabb, mindennél nagyobb, és bármit megtehet. És nem is köteles előre bejelentkezni neki nálad. Ez az Isten az egyik oldalon. A másik oldalon ott van az Istennek a másik oldala, amit szintén ismerni kell, hogy ez a hatalmas Isten, aki bármit megtehetni, és az ember annyi bosszúságot okozott már az Istennek, annyi kellemetlenséget okozott már az Istennek, és megtehette volna, hogy már rég elsöpri az egészet, az egész teremtett világot az emberrel együtt, de mégis az Isten azt mondja, hogy amilyen nagy az én hatalmam, amilyen nagy az én erőm, amilyen lehetőségeim vannak arra, hogy bármit megtehetek, ebbe a bármibe belefér az is, hogy én szeretem az embert. És nem tönkre akarom tenni az embert, nem megsemmisíteni akarom az embert, hanem fölemelni akarom az embert. A bűneiből megszabadítani, megáldani akarom az embert. És ugye a kettő együtt így már tisztább kép. Hogy nem csak egy ítélő Istent lát valaki, és ebből rengeteg, az egyház történetben rengeteg tévtanítás született, hogy az ítélő Isten milyen. Másik tévtanítás, amikor csak a másik oldalt látják, az Isten kegyelmes, az Isten mindent megbocsát, csinálja, amit akarsz, majd úgyis jó lesz a végén. De az Isten félelem, amikor látod az Isten nagyságát, az Isten hatalmát, és látod azt, hogy mindezzel téged akar megmenteni, hogy szeret téged. Hogy Krisztus azért halt meg, mert az Isten minden hatalma összpontosul Krisztusban, mind a hét lángig, minden azért arról szól, és azt akarja Isten elérni, hogy az ember megmeneküljön, hogy Krisztus meghaljon, de a halálból föltámadjon, fölmenjen a mennybe, és bejelentse, hogy van feltámadás, és hogy te is fel fogsz támadni. Hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Ez az igazi tiszta kép, amikor az Úr félelmének a lelke működik, és ezt az egészet együtt látom. Tudom, hogy az Isten hatalmas, de azt is tudom, hogy az Isten szerető Isten. Az egyházban vannak különböző típusú egyházi, meg gyülekezeti vonulatok, vannak az ilyen nagyegyházi típusú istentiszteletek. Például gondoljatok egy katolikus misére. Ki az, aki volt már katolikus misén? Oké, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Egy katolikus misében rengeteg misztikus elem van, rengeteg olyan elem van, amit az első látásra vagy hallásra az ember nem is ért. Kicsit olyan, mint a jelenések könyve, meg kell fejteni. De mégis ebben az egész nagy misztikus dologban, ami ott történik, most itt nem teológiailag akarom értelmezni, hanem úgy kicsit kívülről látva, valahogy benne van az, hogy az Isten nagy, az Isten hatalmas, én meg milyen szerencsétlen kicsi vagyok. Az elmúlt évszázadokban, amikor építettek templomokat, mit gondoltok, miért építették hatalmas nagyokra? Meg több száz évig építették. Persze azért, mert nem vasbetonból, meg üvegből készült, és nem toronydarukkal építették egyrészt ezért, de miért kellett olyan nagyra és olyan szélesre és olyan hatalmasra csinálni? Amikor bemegy valaki egy ilyen templomba, akkor már a küszöbön összeesel, és akkor körbenézel, és akkor ki vagyok én ehhez képest? Tudod miért? Mert demonstrálni akarták, hogy az Úr az milyen nagy és milyen hatalmas, hogy az Isten mindent megtehet. És az ember az pici, semmi ehhez képest. Aztán jött egy reformáció. A reformációnál mindenre azt mondták az akkori reformátorok, hogy ez túlzás, ez nem kell, és nem a külsőségek, meg nem ezek a dolgok a fontosak, ráadásul ezekkel sok minden olyan dolog járt, amivel nem is volt biblikus, és hogy legyen a templom egyszerű, legyen kicsi, vagy nem is kell templom, teljesen mindegy. Az Istennel való közösség az sokkal fontosabb. Olvassuk az igét, imádkozzunk, ez sokkal, sokkal fontosabb, mint hogy demonstráljuk, hogy az Isten milyen hatalmas és milyen nagy. De hadd mondjak valamit, az a kettő együttműködik, nem? nagyon-nagyon fontos az, hogy bízzál az Istenben. Jézus azt tanította, hogy a Szentlélek által tudjuk kimondani azt, hogy abbá atyánk. Hogy az Istenre nem úgy tekintesz, hogy rettegsz tőle, hogy mi lesz, ha egyszer találkozok vele, hanem úgy tudsz tekinteni az Istenre, hogy ő az én mennyei atyám. És úgy tudsz tekinteni az Istenre, mint ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk, hogy a nagyon messze elkerülő tékozló ember, aki mindenféle bűnbe belekeveredett, de egyszer rájön, hogy csak jobb otthon, hazamegy, és az atya, az Isten nem azt mondja, hogy mit képzelsz, hanem föláll, eléje megy, átöleli, és egy óriási nagy ünnepséget szervez, hogy de jó, hogy hazajöttél. Az Istennek a hatalma, és az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme valahogy együtt működik. Ez a kettő együtt. És fontos, hogy ne csak az egyiket, vagy ne csak a másikat lássuk, hanem a kettőt együtt. Mert mind a kettő egyformán jellemző az Istenre. Azt mondja a Biblia, tehát itt, amit idéztem az igét szó szerint, hadd mondjam el, Galata 4-ben, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a fiának a lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atya. Amikor a Szentlélek beköltözik valakinek az életébe, kigyullad az Isten ismeretének és félelmének a lelke, akkor a Szentlélek azt mondja, hogy bízzál az Istenbe. Hogy ne félj tőle, pedig megtehetnéd, hogy féljél, hogy rettegél tőle, de ha megbocsájtotta a bűneidet, akkor azt mondhatod, hogy ő a te mennyei atyád. De ugyanakkor mégis igaz az, hogy az Isten nagy és hatalmas, és bármikor bármit megtehet. Akkor föltetitek a kérdést, akkor féljünk az Istentől, vagy ne? Ne féljünk, hanem féljétek az Istent. Az Isten tiszteljétek, a félelemben benne van az Isten tisztelet, és ugyanakkor szeressed, mert ő is nagyon szeret téged. És ez a kettő együtt igaz. És hadd mondjak még valamit, ami talán ilyen hétköznapi dolog az Isten félelemmel kapcsolatban. Szintén, ha egy ilyen körutazásra elmehetnénk, egy ilyen tanulmányútra, ilyen nevű, meg olyan nevű egyházakban, meg gyülekezetekben, mondjuk csak keresztényekről beszélek, akkor az Isten félelem az más-más módon jön elő. Kicsit mindenki másképp éli ezt meg. Az előbb már mondtam, hogy a katolikus templomok, meg a nagy épületek mit demonstráltak. Nekünk protestánsoknál, főleg a protestánsokon belül, ahol mi vagyunk az evangéliumi gyülekezeteknek a területén, ez az Isten félelem, hogy is mondjam, az a rész, hogy Isten milyen nagy és milyen hatalmas, és akármit nem lehet megtenni, ez nagyon kicsi. A másik oldal nagyon erős, hogy az Isten az jó, az kegyelmes, az Isten szerető, az Isten a mennyi atyánk. A Szentlélek által mondhatjuk, hogy abbá is, ő a mi mennyi atyánk, és bízunk az Istenbe. És ez oké, rendben van. De mivel nálunk ez az erős, vagy ez az erősebb, és az a gyengébb, hogy az Istentől egy kicsit úgy megszeppen, hogy ja, tényleg az Isten, most az Isten előtt állok, én ezt szeretném most egy kicsit erősíteni. És ez fontos, hogy ez is erős legyen. Mert mind a kettő az Isten félelmével kapcsolatos. Például az abcselben olvasunk arról, hogy egy evangéliumi gyülekezetben az történik, hogy valaki jön adakozni, hozza a pénzét. És leteszi a dobozba, mondjuk. Ez nekünk ez a perselyünk. Szóval beleteszi. Ez jó dolog, vagy nem jó dolog? Alapvetően valaki Istennek ad, mindegy, hogy pénzt, időt, energiát, bármit, ez jó dolog. De azt olvasok ebben a történetben, hogy ennek a következménye az lett, hogy miután ezek az emberek beletették az adományukat, egy kis beszélgetés után mind a ketten meghaltak, mert egy házaspárról van szó. Emlékeztek, kiről van szó? Anániás és Szafira. Ugyanis az volt a problémája ennek az egésznek, hogy eladtak egy területet, vagy földterületet, és ők boldogan azt mondták, hogy ennek az egésznek az árát most mi fölajánljuk a gyülekezetnek, az Istennek. És ez oké. De kiderült, hogy ennek egy részét kivették a zsebbe tették, és csak egy másik részét adták oda. Az is lehet, hogy csak 10%-ot vettek, és 90%-et odaadtak, teljesen mindegy, hogy mennyi, de hazudtak. Hazudtak az Istennek, hazudtak a gyülekezetnek, a mindenkinek, mindenkit át akartak verni, hogy mi eladtunk valamit, mi odaadjuk, nekünk erre nincs szükségünk, az Isten ugye menjen előre. És ennek az lett az eredménye, hogy az Istennek a hatalma és az Istennek az ítélete olyan erősen megjelenik ott, hogy mind a kettő meghal azonnal. 21. században kicsit ilyen humánus beütéssel élő embereknek, nekünk ez úgy nagyon nehéz elfogadni, nem? Hogy van ez? Hát adakoztak, nem? Nem is keveset adtak. Hát senki nem kötelezte őket, hogy adjanak. Hát ha nem adtak volna, akkor is jó lett volna, nem? Ha nem adják el a földterületet, vagy eladják, de nem adnak oda semmit, akkor is minden oké. Néha azért azt látjuk, hogy az Istennek ez a hatalma olyan módon megnyilvánul, ami kicsit úgy észhez téríti az embert, hogy akármit azért nem tudok megcsinálni az Istennel szemben. Hogy akármit azért nem lehet. Egy ószövetségi példát hadd mondjak. Egyszer, amikor az Isten népe szállítja a frigyládát, a szövetségládát egyik helyről a másikra, amikor Dávid rájön arra, hogy nem jó helyen van a szövetségláda, vigyék a méltó helyre, akkor megszervezik ennek az útját, egy ilyen szekéren viszik a szövetségládát, a szent ládát, ami az Isten jelenlétének a szimbóluma, vonulnak, és ott vannak körülött emberek, akik vigyáznak arra, hogy minden rendben legyen. És azt olvassuk a Bibliában, hogy egyszer, amikor ez a szekér egy ilyen kátyúhoz, vagy valami úthibához érkezett, egy kicsit megbillent, és az egyik lelkes ember, aki azért volt ott egyébként, hogy biztosítsa az egész folyamatot, az gyorsan megáll, és megtámasztotta a ládát, nehogy leessen. Tudjátok, mi lett vele? Azonnal meghalt. Miért? Azért, mert az Isten ládáját nem kell embernek támogatni, és nem kell hozzányúlni. Még ha jó indulattal is teszi ez, de valahogy akkor ott demonstrálva lett az, hogy ezt nem kéne. Ezzel nem azt akarom elmondani nektek, és a Bibliából ezeket a történeteket felsorakoztatni, hogy mindenki most nagyon féljen, és jaj Istenem, mi lesz velem? Mi lesz, ha egyszer rosszat teszek? De ezt is látni kell. Ez is az Isten. És a másik oldalon pedig ott van a mindenható kegyelmes Isten, akire ha gondolsz, vagy akihez ha imádkozod, akkor a Szentlélek azt mondja neked, hogy nem félned kell tőle. A Szentlélek által mondhatod, hogy ő a te mennyei atyád. És ha csak az a bajod, hogy fáj a fejed, akkor imádkozz, hogy Uram, vedd el a fejfájást, most ez nekem nagyon kellemetlen. És ez is fontos az Istennek, ennek a hatalmas Istennek, és fontos sok minden. De ugye a kettő együtt az igazi. Az Isten hatalma, az Isten bármit megtehető, minden bejelentés nélkül működő akarata, és a másik oldalon pedig az, hogy szeret és bízni akar benned, szövetségre lépett az emberrel, és azt mondja, hogy gyere, és tegyük együtt. Én tanácsollak téged, és adom az erőt. Én mindenképpen vezetni akarlak téged. Bölcsességet és értelmet adok neked. Mindent megadok, csak menjünk együtt. Mert ez a hatalmas Isten valahogy úgy éli meg a velünk való kapcsolatot, hogy nagyon rosszul érzi magát, ha valaki eltávolodik az Istentől. Vagy rosszul érzi magát, amikor azt látja, hogy emberek nem foglalkoznak vele. Vagy nem hisznek benne, vagy nem bíznak benne. És amikor ma arról beszélünk itt a sorozatunknak a végén, hogy mind a hét mécsnek világítania kellett ott a szentélyben, és egyiknek sem szabad volt pislákolni, a papoknak ez volt a dolga. Menjenek be újra és újra, és a szolgálatuknak, vagy a szertartásnak az egyik része az volt, hogy tisztítsák meg a menórát, hogy folyamatosan égjen és világítson mind a hét. És az új szövetségben, hogyha Krisztusban hiszünk, ha újjászületett emberek vagyunk, akkor ez semmit nem változik. Ugyanarról van szó. A Szentlélek beköltözik az életedbe, és az Istennek az az akarata, hogy ne csak úgy pislákoljon valami, ne csak azt mondd, hogy jó, hát én újjászülettem, valahogy elvegetálom az életemet, hanem kérd Istentől a Szentlélekkel való teljességet, hogy mind a hét lélek működjön, mind a hét láng lobogjon. Ezt újra és újra meg kell tenni. Nem elég egyszer. Lehet, hogy valamikor megtetted, odaszántad az életedet, kérted, hogy a Szentlélek betöltsön, és ez megtörtént. De azóta eltelt 2 hét, 2 év, vagy akármennyi, és ezt újra meg kell tenni. És újra meg kell tenni. A papoknak nem egyszer kellett bemenni a szentélybe, és nem egyszer kellett megtisztítani, és olajjal fölönteni, és aztán úgy örökké égett, hanem napról napra, újra és újra. Mindig pótolni az olajat, ami az olaj egyébként a Szentléleknek a szimbóluma. Megtisztítani a kis kanócot, hogy égjen a láng, a tűz az szintén a Szentléleknek a szimbóluma a Bibliában, hogy ott legyen az olaj, és ott legyen a tűz. Amikor itt a mögöttem lévő ábrára tekintünk, én nem tudom, hogy kinek melyik a leggyengébb terület. Szerintem ez állandóan változik. Néha időhiány miatt nem foglalkozunk valamivel, néha azért, mert az ördög valami kísértésbe belevisz bennünket, prioritások megváltoznak, és talán nem ezek lesznek a fontosak, hanem valami más. De ez a vasárnap arról szól, hogy az Úr ismeretének a lelke segítsen bennünket, hogy tisztán lássuk ezt a képet, és ha valamelyik pislákol, vagy valamelyik már régen kialudt az életünkbe, akkor azt mondjuk el Istennek, hogy szükségünk van erre. Mi az új szövetségnek a papjai vagyunk. És mi a dolga a papnak? Hogy bemenjen a szentélybe, és megtisztítsa a mécstartót, hogy lobogjon a láng, és mind a 7 láng lobogjon. Nem tudom, hogy neked melyiket kell megtisztítani, de bármelyiket is, vagy holnap után melyiket kell megtisztítani, de bármelyiket is, fontos, hogy tedd meg, tisztítsd meg. És ha megtisztul az életed, az életünk, akkor valami dicsőséges módon tudunk tovább menni. A testi szintről a lelki szinten át mehetünk abban, hogy az értelmet ad az Isten, bölcsességet ad az Isten, erőt ad az Isten, tanácsol bennünket, ismeretet ad az Isten ismeretét bemutatja nekünk, hogy ki ő valójában, és az Isten félelem az helyén lesz bennünk, és nem fogunk elbotlani sehol. Itt vannak ezek az igék, amelyek az Isten 7 lelkével kapcsolatosak. Ha megnézzük, hogy hol van az Isten 7 lelke, az egyik igerésznél azt látjuk, hogy a trónus előtt van, a másiknál azt, hogy Jézusnál van. Aztán olvasunk arról, hogy a mécstartóban ég és lobog, nem csak ott az Úrszövetségben, a szentélyben vagy a szent sátorban, hanem a mennyben, a mennyei dicsőségben is ott van egy menóra, és ott lobog a láng. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy a 7 lélek az nem más, mint Jézus 7 szeme. Ez kicsit nehéz értelmezni, igaz, hogy Jézusnak hogy lehet 7 szeme. Hogyha a Szent Háromságba gondolkozunk, akkor ez nem nagy probléma, hogy a Szent Lélek az, aki nem más, mint Jézusnak a 7 szeme, ami mindent lát és mindenhova be fog világítani. És ott a mennyei dicsőségben tényleg egy ilyen abszolút világosság van, nincs sötétség. És ez a 7 lélek, ez nem más, mint maga a Szent Lélek, vagy a Szent Szellem. Kinek hogy tetszik? Különböző megnyilvánulások, különböző módokon segít bennünket az Isten, de szükségünk van az Isten lelkére. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy az a nagy gyertyatartó, amiben lobognak ezek a lángok, a Jelenések könyve beszél erről, az nem más, mint a gyülekezet. A gyülekezet a gyertyatartó, és a gyülekezetben lobognak a lángok. És azt is mondhatjuk, hogy ez a nagy gyertyatartó, ez nem más, mint az életed. És a te életedben is lobogni kell ezeknek a lángoknak. És ha egy gyülekezetben olyan emberek vannak, akikben lobog ez a láng, akkor természetesen a gyülekezetben is fog lobogni. Ha egy gyülekezethez olyan emberek tartoznak, akikben nem lobog a láng, akkor a gyülekezetben fog nem lobogni a láng. Ez ennyire egyszerű. Szóval az Isten 7 lelke a mi életünkben nagyon-nagyon fontos, hogy működjön. Emlékeztek rá, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltem egy olyan történelmi eseményről, amikor Antiochus Epiphanes csapatai lerohanták Jeruzsálemet, megöltek egy csomó embert, bementek a templomba, megszentségtelenítettek mindent, bevitték a Zeus szobrot. Minden, ami szent és ami az Isten szerint való volt, azt próbálták megalázni, megszentségteleníteni. Leuralták az egész népet, és ennek az eredménye az volt, hogy jött egy lázadás, egy fölkelés, amiben a túlerővel szemben mégis az Isten népe győzött, és amikor leverték a túlerőt, bementek a templomba, és mit csináltak a templomba, emlékeztek rá? Nagy örömmel kidobták az Zeus szobrot, lehet, hogy jó, meg is taposták, meg összetörték. Szóval biztos nagy örömünnep volt, és utána oda mentek a menórához, és azt mondták, hogy meg kell gyújtani újra a lángokat. Hadd lobogjon a láng az Istennek a templomában. Mind a 7 láng. És elkezdték megtisztítani, begyújtani, újra megszentelni a templomot, hogy az Isten tisztelet újra működjön. És ez a kép, ez annyira fontos, hogy értsük, mert a mi életünkben ugyanerről van szó, és ma ugyanerre hív bennünket Isten. Engedd, hogy a Szentlélek most munkálkodjon benned, ha kell, akkor tisztítson meg valamitől, hadd dobogjon újra a láng, és a Szentlélek hadd tudjon betölteni, mert ekkor működik igazán az Isten tisztelet. Mert az Isten tisztelet nem egy program, hanem a Szentlélek munkája bennünk alapvetően. Efézus 5.18 azt mondja, teljesedjetek be lélekkel. 1 Korintus 3.16 azt mondja, ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. te az Isten temploma vagy, meg én is az Isten temploma vagyok. Azt mondja a Biblia, a testünk a Szentléleknek a temploma. És ebbe a templomba fontos, hogy helyes Isten tisztelet legyen gyakorolva. És a helyes Isten tisztelethez szükséges, egyszerűen létkérdés az, hogy amit láttunk az előbb, hogy az Úr lelke világítson, a bölcsesség és értelem lelke világítson, a tanács és az erő lelke világítson, az Úr ismeretének a lelke és az Úr félelmének a lelke világítson. Hát, ha nem ez világít, akkor nem működik normálisan az Isten tiszteletünk. János evangélium a 20. részében, amikor a feltámadt Jézus Krisztus találkozik a tanítványokkal, ezt mondja nekik, rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Ugye most már értjük, hogy miért ezt mondta Jézus. Miért ez volt a legfontosabb üzenet a feltámadás után, amikor a tanítványokkal találkozott. Vagyis, hogy ez működjön nálatok. Én adom nektek, és vegyétek. És hogyha megkapjátok, akkor ezzel működni fog minden. Ha ez nincs, akkor nem működik semmi. Én arra hívlak most benneteket, hogy csukjuk be a szemünket, és hát eddig is Isten előtt voltunk, de a folytatásban is maradjunk Isten előtt. És gondold át az életedben, hogy mi az, ami a leginkább hiányzik. Lehet, hogy még soha nem imádkoztál azért, hogy a Szentlélek töltse be az életedet teljesen. És ezt még nem tetted meg soha, akkor ez a legfontosabb pillanat, hogy tedd ezt meg. Jézus azt mondja a tanítványoknak neked is, hogy vegyetek szent lelket. Kérjétek és kapjátok. És az Isten olyan Isten, hogyha kéred a szent lelket, akkor azt mondja, hogy nem fog neked rossz ajándékot adni. Ő a legjobbat adja, a legtökéletesebbet adja. Én hadd kérjem azt, hogy imádkozz magadba. A Szentlélek itt van. A lángok lobognak. Isten munkája egyértelmű és világos. És hogyha engeded, akkor segít neked abban, hogy pontosan tudod, hogy mire van szükség. Vagy ha nem tudod, akkor csak mondd azt el, hogy Uram, szükségem van rád. Töltsd be, Szentlélek. És Isten megteszi azt, amit meg kell tennie. De mindig a szomjazónak ad Isten inni. Ha vágysz arra, akkor fogod megkapni. Ha nem vágysz rá, ha ez csak egy üres információ volt, hogy most már tudom, hogy az Isten hét lelke mi a Bibliában, és hazamegyek, és bölcsebb lettem ennyivel, ez kevés. Az Isten hét lelke azért van, hogy ne az értelmünket emelje följebb csupán, hanem a szívünket, a lelkünket gazdagítsa meg. És amikor most imádkozni fogunk, hadd kérjem azt, hogy jelezzük Istennek azt, ha szükségünk van rá. Csupán annyit szeretnék kérni, mielőtt imádkozok, hogyha úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy a Szentlélek betöltsön a bármelyik láng is pislákol, vagy nem még, csak emeld fel egy kicsit a kezed, és jelezd Istennek azt, hogy Uram, én vagyok az, akire tekints most rá. És ha fölemelted a kezedet, Isten látni fogja ezt. És Isten be fogja tölteni az életedet az ő javaival, az ő gazdagságával. Szóval, ha akarod, tedd meg, kérd Istentől azzal, hogy fölemeled a kezed, és imádkozz magadban. Urunk Istenünk, most, amikor itt megállunk előtted újra, tudjuk, hogy te milyen nagy és milyen hatalmas vagy. És nem akarunk elfelejtkezni erről. Nem akarunk elfelejtkezni arról, hogy te milyen szent vagy, és mi milyen messze vagyunk tőled szentségben, vagy hatalomban, vagy nagyságban. De köszönjük, Urunk, hogy mégis szeretsz bennünket. Mégis teljes bizalommal jöhetünk hozzád. És ahogy az ige mondja, hogy a lelkünknek egy biztos horgony ott van a szenteknek a szentjében, a te jelenlétedben, hogy oda kötsz bennünket, mindazokat, akik bízunk és hiszünk benned. Urunk, most kérünk téged, hogy gyere is, és látogasd meg a lelkünket, szellemünket, szívünket. Kérünk, hogy tisztítsd meg ezeket a lángokat, hadd dobogjanak bennünk. Drága mennyi atyám, imádkozom azért, hogy bocsáss meg bűneinket, bocsáss meg, amikor olyan dolgokat tettünk, vagy gondoltunk, amivel kioltottunk egy-egy lángot. Kérünk téged, hogy add a te szent lelkednek a teljességét az életünkbe. Kérünk téged, hogy gyere és takaríts ki mindent. Annyira szükségünk van rád, Urunk, hogy ne a bűnnek a súlya alatt nyögjünk, és lelassuljunk, és tönkre menjünk, hanem megszabadulva, bátorodva, megerősödve tudjunk örömmel tovább menni. Urunk, kérünk téged, hogy gyere és munkálkodj most a szívünkbe. És imádkozom azért, Urunk, hogy gyere és áld meg bennünket abban, hogy hadd világítson az Úr lelke, a bölcsességnek a lelke, az értelemnek a lelke, a tanácsnak a lelke, az erőnek a lelke, az Úr ismeretének a lelke és az Úr félelmének a lelke a szívünkbe. Hívunk téged le, Szentlélek, hogy gyere és töltsd be az életünket. És ami nem szerinted való, szeretnénk azunkat magunk mögött hagyni, megvallani, letenni, kérni a te kegyelmedet, Urunk, hogy örömmel tudjunk tovább menni. És mindaz, amit te elkészítettél nekünk a következő napokra, azok áldásként, örömként érjenek bennünket, mert a te erőddel tudjuk ezt megtenni, a te bölcsességeddel tudjuk ezeket megértelmezni és megvalósítani. Hiszünk benned, Urunk, és bízunk benned, hogy te jó vagy és hűséges vagy. És köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy te többet adsz, mint amit mi kérni vagy elgondolni tudnánk. Kérünk téged, hogy most is tedd ezt meg, adj többet, mint amit mi imádságban el tudtunk mondani. Olyan sok korlátunk van, Urunk, amiben sokszor még azt sem tudjuk igazán megfogalmazni, hogy mire van szükségünk. De köszönjük, hogy te megígérted, hogy küldöd a te Szent Szellemedet, és segít bennünket az imában. Egy magasabb szintre emel bennünket. Kérjük ezt, és Urunk, és imádkozom azért, hogy miután megtisztítottad az életünket, kérünk, hogy a Szentlélek teljessége hadd töltse be, hogy ne tudjon visszajönni az ördög, a kísértés, ne tudjon visszajönni a bűn, ne tudjon semmi szemét visszakerülni az életünkbe, hanem benned megerősödve, megújulva tudjunk tovább menni. Kérünk, drága Urunk, hogy így áld meg bennünket, így erősíts meg bennünket. És kérünk téged, hogy áld meg így összességében is a kősziklet gyülekezetet, hogy ebben a városban, mint egy nagy menóra tudjunk világítani, mind a hét láng lobogjon, tudjunk bevilágítani ennek a városnak olyan sötét zugaiba, ahol bűn van, ahol nyomorúság van, ahol az emberek kilátástalanul élnek. Imádkozom azért, Urunk, hogy áldj meg bennünket, hogy rajtunk keresztül legyen áldottak azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk. De ugyanígy imádkozom, Uram, még a többi közösségért, egyházért itt a városban. Hadd kérjük, Urunk, hogy akár kicsik vagy nagyok, kevesen vagy sokan jönnek össze a te nevedben, ezek a gyülekezetek legyenek olyan gyülekezetek, ahol világít a hétlámpás. A te lelked ott van, és erővel és hatalommal munkálkodik. Kérjük, Uram, ezt a városunkra, hogy kegyelmezd meg ennek a városnak is, hogy az itt lévő emberek helyes Isten ismeretre jussanak, benned tudjanak bízni, megtérjenek hozzád. Kérjük ezt a kegyelmet is, és kérjük, hogy használj ebben bennünket. Az Úr Jézus nevében imádkozunk mindezekért. Amen.